Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy megkezdjük a mai ülést. Foglalják el, kérem, a helyüket. Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, képviselő hölgyeket, urakat, valamint meghívott vendégeinket. Ezzel a mai ülést megnyitom. Kötelességem önöket arról tájékoztatni, hogy a bizottság üléséről készült hangfelvétel Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020 második 5. fővárosi közgyűlési rendelet 74. paragrafus 4. bekezdése alapján publikálásra kerül a budapest.hu honlapon. Önök a meghívóval együtt megkapták a napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek bármilyen felvetése, kérdése, javaslata? Nem látok ilyet, akkor kérem, szavazzanak a napirendről. A testület egyhangulag elfogadta a napirendet. Az első részében az ülésnek a közgyűlési előterjesztéseket fogjuk tárgyalni. Első napirendi pont, javaslat a kulturális ágazathoz tartozó közös működtetésű színházi társaságok 2022. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre. Itt Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr és Gyérémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérdezem, főpolgármester helyettes urat, parancsolj, tiéd a szó.
Köszönöm szépen, csak a pontosítás kedvéért az előterjesztésben jó szerepel természetesen, csak hogy itt felhívom a figyelmet, hogy itt 7 közös működtetési színház üzleti terve van, amit a kormány is megvizsgált ezeket az üzleti terveket, és ők is jóvá hagyták. Ugye egyetlen egy színház esetében terveznek, számítanak negatív adózott eredménnyel, ezen kívül az összes az plusz nulla, inkább azt mondanám a terv, hogy az egyetlen negatív az a Madách Színház lenne a tervek alapján. Nyilván fogalmunk sincsen, hogy a járványon teljesen túl vagyunk, és ebből a szempontból a nézőszámok, amikkel számoltak üzleti terv szinten, azok tarthatóak, vagy esetleg még jobbakat is lehet hozni. Nyilván egy enyhe konzervativista tervezés látszik, hogyha valaki végignézte a számokat. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt képviselőket, van-e hozzászólás, Hassai képviselőasszony? Önél szó. Én azt hittem, hogy itt nem kell kikapcsolnom.
Igen, most már működik, köszönöm szépen. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve a színházak megjelent képviselőit. Hát elég régóta voltunk szerintem így ebbe a körbe együtt a Covid óta, talán a múltkori alkalom részben már arról szólt, hogy megengedik a körülmények, hogy bizottsági ülése is egy kicsit nagyobb tömeget, legalábbis valamennyi érintettet elhívjunk. Nem akarnám túlzottan húzni az időt, csak ennek örömére, hogyha kérhetem azt elnök úrtól, hogy mivel hogy 7 közös fenntartású színház 22-es üzleti tervéről beszélünk, és ezelőtt kiragadtam egyet megkérdezni, nem akarok egyet kiragadni, de hogy ha itt vannak a színházak képviselői, akkor egy pár mondatba, hogyha szólnának az elmúlt időszakról, meg a mostani helyzetről is, az szerintem megnyugtató lenne a bizottság tagjainak is, hogyha kérhetem ezt. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, szeretném képviselő azt, hogy újabb technikai utasítást kaptam, hogy mégse kapcsoljam ki a mikrofonomat, mert itt más a rendszer.
Nekem mindegy, csak kapja szólt.
Kezdek belezavarodni ebbe a high-techbe, ami itt uralkodik. Kérdezem, természetesen mindjárt képviselőasszony javaslatára megkérdezzük a jelenlévő vendégeinket, és kérdezem azonban a képviselő urakat és hölgyeket, hogy van-e további hozzászólás a részükről. Alelnök asszony, parancsolj.
Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntöm a résztvevőket, már csak azért is, mert László doktorral együtt kicsit nosztalgikus a helyszín, mert 16 éven keresztül itt tartotta a bizottságunk az üléseit. úgyhogy, és akkor mindig tele volt valóban az intézményi vezetőkkel. Én magam is úgy gondolom, hogy érdemes lenne meghallgatni azokat, akik esetleg itt vannak. Már csak azért is, mert orvosként sajnos azt kell mondjam, hogy nincs vége a járványnak, és nem is szándékozik abba maradni. Függetlenül attól, hogy most mindenki szabadon jár kell, de sajnos pusztít, és semmi garancia arra, hogy ősszel nem fog visszatérni, illetve bármilyen formában, hogy van erre valami terv, hogyha színházakat megint be kell csukni, vagy legalábbis korlátozni a működésüket, hogy erre valamilyen viszmajor alap van-e, amivel biztosítani lehet a túlélésüket. Köszönöm.
És köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás, nem látok ilyet. Akkor szeretném megkérni a színházak jelenlévő képviselőit, hogy egy önkéntes sorrendbe válaszoljanak azokra a kérdésekre, amelyeket részben Hasai képviselőasszony, részben Havas Szófia alelnökasszony föltettek. Melyikőjük kívánja kezdeni? Mert ha nem, akkor föl fogom szólítani előttem lévő papír alapján. Akkor a József Attila Színház képviselőjét kérem meg elsőnek parancsol. Oda kellene jönni egy mikrofonhoz, azt be is kell kapcsolni, ami egy technikai probléma, de...
Egyszerűbb, ha mindenki szép szóba
volt. És hogyha ez így sikerült, akkor öné a szó, parancsoljon.
Bocsánat, még egy gond. Elnézést. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. A József Attila Színház nagyon nehéz időszakot élt meg a Covid időszakában. Gyakorlatilag ennek ellenére azt tudom mondani, hogy szerencsésen zártuk ezeket a járványügyi helyzeteket. Sikerült tulajdonképpen egy társulatot létrehozni ebben az időszakban, amelyre megkaptuk a pénzügyi fedezetet. Az igazgatónak a koncepciója az volt, hogy a színészek, amik nem lehetnek színpadon, addig is a kondíciójukat, egészségügyi és színészi fizikumokat tudják képezni, ezért voltak olyan jellegű feladatok, amit a színészek önként és saját szervezésükben elvégeztek, ezek sportolástól elkezdve beszédtechnikai képzéseken keresztül minden vonalon biztosított volt a számukra a lehetőség. Gyakorlatilag azt tudom mondani minden színház, hogy a járvány bennünket sem került el, előadások maradtak el, bemutatókat kellett áthelyezni, de minden olyan, amit az üzleti tervünkben terveztünk, bemutatót meg tudtuk végül is tartani, és az előadások folyamatosan mennek. Tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy stabilan, egészségesen állunk a következő, ha van vagy lesz járványügyi helyzet is. Ennek pénzügyi technikai része is úgy gondolom, hogy rendezett és biztosított.
Köszönjük szépen! Most akkor megkérném a Madách Színház képviselőjét.
Jó napot kívánok! Bercstein Tibor vagyok, a Madách Színház gazdasági igazgatója. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Nem volt egyszerű az életünk az elmúlt másfél-két évben. Madách Színház úgy működik, hogy előre szinte egy fél évre, háromnegyed évre adjuk el a jegyeinket. Ebből következik az, hogy amikor elkezdtünk tudni játszani ősszel, akkor ezeket az elmaradt előadásainkat próbáltuk megpótolni. Úgy, hogy az elmúlt időszakban mintegy 500 millió forint értékű jegyet kellett visszaváltanunk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az őszünk rendkívül sikeres volt, ami egyrészt köszönhető annak az, hogy már eladott előadásokat tudtunk pótolni. Akkor, amikor leálltunk, akkor egy új műfajt indítottunk el, ez az úgynevezett filmszínmű, ami híres költőknek, irodalmároknak az életét, szerelmeit mutatja be, és ezeket a kis filmeket az interneten közvetítjük, illetve kisközösségeknek, iskoláknak, könyvtáraknak ingyenesen adjuk át, azért, hogy minél nagyobb közönséghez jusson el. A gazdálkodásunk az sajnos, vagy hála Istennek úgy néz ki, hogy mi nem az a típusú színház vagyunk, amelyik akkor nyereséges, amikor be van zárva. Ahhoz, hogy mi nyereségesek legyünk, ahhoz játszanunk kell, és ezért veszteséges nekünk a 2021-es év, és tekintettel arra, hogy úgy gondoljuk, hogy mi is, hogy még nincs vége ennek a járványnak, emiatt rendkívül óvatosan tervezünk, másrészt az elmaradt bemutatóinkat, amit most idén megpróbálunk pótolni, hiába van legyártva egy produkciónak a díszlete, a jelmeze, ezek a költségek még nem jelentek meg a színháznak a könyveibe, hanem 2022-ben, amikor bemutatjuk, akkor fogjuk ezeket aktiválni, és onnantól kezdve számítjuk a költségként előket. Tehát emiatt nem tudunk ebben az évben nyereségesek lenni. Nagyon bízunk abban, hogy a közönség visszatalál hozzánk, és fogunk tudni annyi előadást játszani, hogy ezt a tervezett veszteséget nyereségbe fordítsuk. De úgy gondoljuk az, hogy ez a reális szám. Hozzáteszem azt, hogy egy olyan versenyhelyzetben vagyunk, ami nagyon megnehezítene a mi helytállásunkat. Van olyan színház, amelyik nagyságrendileg azzal a műfajban dolgozik, amiben mi, mégis ötszöröse az állami támogatás a Madách Színházénak. Madách Színháznak 1 milliárd 50 millió forint az állami támogatása, és van olyan színház, amelyiknek 5 milliárd forint a támogatása. És vannak olyan produkciók, amelyek egy produkcióra, egy for profit szervezet 500 millió forintos nagyságrendű támogatást kap, ezekkel mi nekünk nagyon-nagyon nehéz versenyezni. De kitartunk és bízunk abban, hogy csodálatosan szép évet fogunk teljesíteni. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Átérünk az új színházra. Hát, ha be tudjuk kapcsolni azt, akkor persze.
Köszöntök mindenkit. Fülep Attila vagyok, az új színház gazdasági vezetője. Én 2021. november 22-e óta vagyok a gazdasági igazgatóság élén, úgyhogy az elmúlt időszakban nem sok mindent tudok mondani, sajnos. Azt viszont látom, hogy idei évben rendben lesz a új színház likviditása. Februárban megérkezett az 514 millió forint emmi támogatás, illetve a 20%-os bérfejlesztési támogatás, ami plusz 90 millió forint körüli összeg volt. A látogatottság olyan 90%-os az új színháznak, ezzel számoltunk idén, minden hónapban, nagyságrendileg. Úgy körülbelül ennyit tudok most tenni.
Köszönöm szépen, Budapesti Bábszínház.
Jó napot kívánok, Pintér Judit vagyok, a Budapest Bábszínház gazdasági vezetője. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Igazság szerint 2020. március 1 óta a mi színházunkban csak változások vannak, ami ugye gyönyörködtet, eltekintve a pandémiától. Igazgatóváltás volt nálunk március 1-én és 11-én vagy 12-én zártunk be. Tehát volt, ezt lehet akkor érzékelni, hogy volt változás bőven. Azt gondolom, hogy ha erre a két évre tekintek vissza, akkor talán kimondhatom, hogy nem választottunk rossz stratégiát, nagyon sok új előadást készítettünk el a pandémia alatt. Ugye ott sajnos lehetőségünk volt egyéni ütemben készíteni az előadásokat, mert hogy nem játszhattunk, és az intézkedések miatt teszteltünk, kicsit karanténoztunk, kicsit próbáltunk, és megpróbáltunk minden tőlünk telhetőt. Ennek volt köszönhető a 21-es év ősz, vagy ennek a 21-22-es évadnak az ősze, ahol bemutató dömpinggel tudtunk kezdeni. Ami talán segítette azt, hogy természetesen nem a békeidőbeli nézettségünk van, de mi eléggé elégedetten nézzük a nézettségi adatainkat. Azért, mert abban mi speciálisak vagyunk, hogy a hétköznapi előadásaink azok óvodai, iskolás csoportok látogatottságával tud csak működni, és ugye ezt a szegmenst külön érintették a korlátozó intézkedések, még akkor is, amikor már a színházak játszhattak, akkor is a mi nézői oldalunkról még külön kérések és talán szigorítások is voltak életben. Na most ezzel együtt sikerült nekünk a 21 évet, hát nem rózsásan, de jól zárni. Nem veszteséggel zártuk. A 22-es évre azt tudom mondani, hogy valóban nevezzük konzervatívnak a tervezést, mert hogy nem tudjuk, hogy a pandémia mikor és hogy fog bennünket korlátozni, tudnilik. Még ha központi korlátozó intézkedések nincsenek is, az nagyon egyéni tud lenni a színházak életében, hogy kit éppen hogy érint a járvány. Mert azért ugye nem mindig minden előadásban lehet mindenkit lekettőzni. Nem tudunk menteni mindig előadásokat. Nagyon sok előadás maradhat el pehjes esetben, szerencsés esetben. Ha nem tudom, az Isten a tenyerén hord bennünket, akkor meg tudjuk tartani. Tehát ez még a főszabályokon kívül is óriási szórást fog tudni mutatni a különböző színházak esetében, de nem tisztem az összes színházról beszélni, csak magunkról. Tehát a tervezésünk az pont a plusz nulla, ami meglátjuk, hogy hogyan sikerül az idén. A tavaszunkkal most úgy látjuk, hogy optimisták lehetünk. Azt gondolom, hogy az árakhoz nyúlni kell a színházaknak is lassan, mert az érezhető, hogy a költségnövekedés megindult, katasztrofális lesz. Azt gondolom, ez is mindannyiunknak az energiaáremelkedés, attól függően, hogy ki mikor és hogy tud szerződni az energiaárakra, de minden esetre megpróbálunk optimistán tekinteni az év elé, és hogyha játszhatunk, és a nézők is töretlenül jönnek, akkor talán egyszer csak újraépül a bábsz, már a
nagyon szépen köszönöm, Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, Páncél Sándor vagyok, a Kolibri Színház gazdasági igazgatója. Hát akkor gyorsan összefoglalom, 2020-tól, 2020-ban a pandémia kicsit jól jött nekünk, mert fel tudtuk újítani az előtt csarnokunkat teljes mértékben, fővárosi forrásból és saját forrás bevonásával, így meg tudott újulni az előtt csarnokunk. Azóta mi is hasonlóan azzal küzdünk, mint a Bábszínház, hogy ugye a hétköznapi csoportokat behozni. Sok esetben nem is a központi intézkedés volt a probléma, hanem az iskolák egyénileg rendelték el, hogy az osztályok nem jöhetnek ki az iskolából, de úgy gondoljuk, hogy talán idén január-február volt az a választó vonal, amikor kicsit felszabadították az iskolákat, és azóta a korábbi időszakhoz hasonló számokat tudunk nézőszám tekintetében biztosítani. A 21-es évet mi azzal töltöttük főleg, hogy a meglevő előadásainkat archiváltuk, és online értékesítettük osztályoknak, hétvégén egyéni nézőknek. A pandémia ellen próbáltunk minden eszközt bevetni, teszteltünk, volt karantén, ha volt előadás, próbáltuk megoldani, hogy helyettesítettük a színész, de hát mindig volt egy véglet, amikor már nem volt tovább, tehát kétszer kellett bezárnunk egy hétre teljesen a Covid miatt. A 21-es évünk azért, mert tehát a nézők elmaradtak, ezért mi minusszal zártuk, 16 milliós az idei év, az talán ismét pozitív lesz, attól függően, hogy ősszel mi fog történni a járvány tekintetében. Én ennyit szerettem volna.
Köszönöm szépen, Végszínház!
Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt vendégek! Mádi Zoltán vagyok, a Végszínháznak a gazdasági igazgatója. Azzal kezdem, hogy egyszerűen érthetetlen számunkra az a csoda, hogy hétköznap Csehov sírája grúz rendezővel, kárpátalja és debreceni főszereplővel teltházzal megy a Vígszínházba a Covid vége felé és a háború idején. Tehát, és talán ez szimbolizálja azt is, hogy milyen nagyon erős pozitívumai is voltak ennek a válságnak. Sok mindenre rátaláltunk, amit enélkül nem találtunk volna meg, és ez nem a streamelés, mert azt arról például kiderült, hogy az illúzió. És kiderült, hogy a versenytársaink többek között a Netflix meg a Bajnokok Ligája. Ugye férfit elhozni Barcelona Real meccs idején színházban, most már nagyon komoly női erő kell hozzá, hogy ezt a dolgot meg lehessen oda, és akkor a vikingekről nem is beszéltem, és az egyéb Netflixes csodákról. Ami a gazdasági helyzetét illeti a Vígszínháznak, azt gondolom, hogy mindenképpen korszakváltásról, cezúráról kell beszélnünk akkor, mikor a TAO rendszer véget ért. Tehát egy normatív piacelvű finanszírozási világ helyett egy, ahogy Tibor is mondta, egy értékelvű és egészen más alapokon nyugvó finanszírozás indul el a színházi világban. Ez mindenképpen jelentett volna egy cezúrát, ehhez jött a válság, amit nagyságrendekkel máshogy reagált az egész ország és az egész világ, mint mondjuk a spanyol nátha járványt, ami helyi értékkel nagyobb emberi és egyéb károkat okozott, tehát nagyon megváltozott a világ ezzel, azt is akarom jelezni a dologba, és ehhez jön hozzá a háború, amit azonnal éreztünk a pénztárba, a keresletet illetően. Na most, hogy is reagált erre a Vígszínház? A controlling osztály készített egy összehasonlítást a színházakról, hogy kinek hogy alakult a nézőszáma és a bevételei. Én azt gondolom, ezt érdemes megnézni. Én nagy örömmel mondhatom, hogy megerősítettük a piacvezető helyzetünket, tehát ezek szerint jól reagáltunk rá, amihez biztosan jó jött az, hogy mondjuk Padlás Erzelik előadást tudtuk streamen ünnepelni, és a 10 000-es eladott link számból Presszepiszi bácsit ugye Amerikából hívták fel, hogy összejöttek a kinti magyarok, és 80-10-15-en nézték a padlást. Tehát ezeket az ünnepeket meg tudtuk tartani, sajnos a 125 éves Vígszínházi ünnepet azt nem tudtuk megtartani, de nem szomorkodunk miatt, mert most május 1-én pótoljuk, várjuk Önöket szeretettel a május 1-i születésnapunkon, amit ugye egykor még Ferenc József is megtisztelt a nyitás idején. Na most, ami a mi is veszteséges lettünk ennek ellenére 21-ben, ami teljesen normális, plusz nullára terveztünk, ahogy főpolgármester helyettes úr is elmondta a 22-es évet. Mi azt várjuk, hogy a TAO korszak nyilvánvalóan nem tartható előadásszámai és nézőszámai után a válságot követően 3 év alatt regenerálódik a kereslet, tehát 3 év alatt gondoljuk, hogy egy 90% és 300 néző fölé vissza lehet menni a Vígszínház esetében, amikor a tény az volt, hogy feleződött a nézőszámunk, tehát egy ilyen 150 ezer fölött egy picivel sikerült a nézőszámot realizálni az előző két évben. Amit nagyon fontosnak tartanánk, ami kiderült, hogy egy versenyelőnyünk. Ugye a közszolgálati modell eleve bebizonyította az erejét a válságban a piaci modellel szemben, ugye míg Párizsban tüttetek a színészek, addig ebben az országban egzisztenciális problémájuk nem volt, mert mind a kormány, mint a főváros kiállt a színházak mellett, és biztosította a finanszírozást ebben az időszakban. Viszont az a fajta világ, ami a törzsközönségből, a bérletes nézőből és a repertoár rendszerből és az állandó társulattal játszó színházból elindult egyfajta piacosodás. Mi pedig próbáljuk megtartani ezt ezt a modellt, aminek nagyon erős a Várkony és Martonos lábai és pillérei. Tehát próbálunk ezen a modellen állva. A szándékunk az, hogy megerősítsük újra a törzsközönségünket és a bérletesünket. Bérletesünket, mert a válságban pont ezek álltak mellettünk. Adja a sors, meg a fenntartók bölcsessége, hogy sikerre tudjuk a következő évben ezt. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban a Margit Szigeti Színház képviselőjét kérem.
Jó napot kívánok, Hály Zsuzsa gazdasági igazgató. A Margit Szigeti Színház 2020-ban jött létre a kiválással a Szabadtér Színházból, tehát a 2021-es év volt az első önálló egyedüli gazdasági éve, amit szerencsére nagyon nagy sikerrel zárt. Nagyon sok olyan tényező volt, ami a kőszínházak esetében nehézséget okozott, az a szabadtéri színháznak nagyon jól jött. Egyik ilyen tényező az, hogy a pandémia hullámát elhagyva nagyon nagy volt a nézőknek a kultúrára való éhsége, és rendkívül jó nézőszámokat tudtunk produkálni. Másik nagy segítségünk volt a szépkártya, az, hogy a szépkártya felhasználhatósága és a zsebek közötti átjárhatósága, az körülbelül a jegyárbevételünk egyharmadát hozta meg nekünk. A harmadik nagy előnyünk pedig az volt, hogy az időjárás nagyon szerencsésen mellettünk állt. Egyetlen egy elmaradt előadásunk sem volt, és egyetlen egy eső napot sem kellett tartani. Ilyen szerintem a szabadtéri színházak életében még nem nagyon fordult elő. A produkciókat illetően megpróbáltuk a hazai művészeket inkább előnybe részesíteni, hogy ezzel is lehetőséget adjunk nekik a színpadra lépéssel és a megélhetésük megteremtésével. És így összességében elmondható, hogy egy nagyon eredményes 200 millió fölötti nyereséggel sikerült zárnunk az előző üzleti évet. A 22-t egy nullás tervvel indítottuk el, az óvatosság elve alapján nem számolunk nyereséggel, de már most az első hónapokban azt látjuk, hogy továbbra is nagyon nagy az érdeklődés, sokkal nagyobb a jegyértékesítési számunk, mint az előző év ugyanezen időszakában, és ugyanúgy egy nagyon széles kínálattal, a könnyű zenétől, a komoly zenéig, operáig, balettig, mindenféle különböző programmal, ingyenes gyerekprogramokkal várjuk a nézőket ebben az évben is.
Nagyon szépen köszönöm. Rögtön megadom a főprogramester helyettes úrnak a szót, csak megkérdezem előtte, hogy a tisztelt képviselő hölgyeknek és uraknak van-e hozzá fűzni valójuk kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Nem látok ilyet. Főprogramester helyettes úr, tiéd a szó.
Van elnök asszony kérdésére. Válaszolva, nyilván van a fővárosi önkormányzatnak egy általános tartaléka, de azért azt lehet látni 2020-ban, amikor ránk szakadt a pandémia, és ezzel együtt egy humán és gazdasági járvány is, vagy válság is, abban a pillanatban újra leültünk a színházvezetőkkel, és átszámoltuk, hogy hogyan lehet végigcsinálni az évet. Egyébként úgy, általában jó állapotban vannak a színházaink, tehát tartalék szempontjából, eredmény tartalék szempontjából, ha valaki megnézi az anyagot, akkor stabil a likviditási állapotuk. Egyébként a közös fenntartású, közös működtetésű színházak, hiszen a színház a mi tulajdonunkban van, a finanszírozást a színházi megállapodás alapján az állam biztosítja, de ennek ellenére évente legalább két alkalommal leültem a kulturális államtitkárral, átnéztük az üzleti tervben lévő számokat, hogy ők mit gondolnak, és nyilván a következő kormányon is ugyanezt a kapcsolatot ki kell alakítani, bárki is lesz a kultúráért felelős államtitkár, hogy ha probléma van, akkor közösen kell találnunk rá a megoldást. Tehát ez röviden azt akarom mondani, hogy nyilván nem hagyjuk a kormányokat, vagy a színházainkat az út szélén ebben a tekintetben, tehát ha probléma van, akkor segíteni fogunk számukra. Mint hogy egyébként a pandémia alatt a védekezésben, illetve hát a védekezés tekintve a tesztelésekben is próbáltunk segíteni nekik, hogyha szükség volt rá.
Köszönöm szépen, további hozzászólást nem látok. Ahogy jeleztem, itt közgyűlési előterjesztésről van szó, azaz a bizottságnak véleményezési jogköre van, és ez azt jelenti, hogy egyszerű szavazattöbbségre van szükség, most kérem szavazzanak. A testület egyhangulag elfogadta ezt az előterjesztést, áttérek a második napirendi pontra. Javaslat a Prokultúra Urbis közalapítvány 33/2022 első hét 26-i főváros közgyűlési határozattal jóváhagyott támogatási megállapodásának módosítására és új támogatási megállapodás megkötésére a Budapest 150 programsorozathoz kapcsolódóan. az előterjesztő G. Németh Erzsébet főpolgármester helyettes asszony, aki azonban nincsen, kérdezem főosztályvezető asszonyt, hogy nem kíván hozzászólni, senki nem kíván hozzászólni, kérdezem akkor a tisztelt képviselőket, hogy van-e kérdésük, felvetésük, javaslatuk. Nem látok ilyet. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó. Véleményezési jogköre van a bizottságnak, és ennek megfelelően egyszerű szavazattöbbségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Ezt is egyhangulag elfogadta a testület. Harmadik napi rendi pontnál tartunk. Javaslat a Tempusz közalapítvány által egyes önkormányzatok számára meghirdetett az ifjúságügyi cselekvési terv kidolgozásához és a munkatársak kompetenciafejlesztéséhez szakmai támogatást nyújtó programhoz való csatlakozásra. Ismét G. Németh Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérdezem, nem kíván senki kiegészítést tenni. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás képviselőhölgyek és urak részéről? Nem látok ilyet, itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, véleményezési jogköre van a bizottságnak, ennek megfelelően egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület, köszönöm szépen. A következő napi rendi pont háborúkban megerőszakolt nők emlékműve, javaslat köztéri alkotásra kiírt nemzetközi nyilvános pályázat első helyezettjének elfogadásáról és az emlékmű elhelyezéséről. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, az előterjesztő Kerprefronius Gábor főpolgármester helyettes úr, aki azonban nem kívánja kiegészíteni a javaslatát, az előterjesztését. Kérdezem, hogy van-e hozzászól. Simonfi képviselő asszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Volt módom is lehetőségem a terveket másképp is, mint szövetségelnöke megnézni. A javaslattal ilyen szempontból is egyetértek, tehát az előterjesztésnek ez a 22-es változatával. Egyetlen egy dolog, ami, hogy fakturálisan és színdinamikában, de meg kéne, hogy beszéljék, hogy minden esetre erősíteni kellene. De a helyszín jó, a gondolatmenet jó, a formavilága jó, úgyhogy én ezt változatlanul javaslom, majd támogatom. És támogatással javaslom.
Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem, van-e további hozzászólás? Főpolgármester helyettes úr, kérő szó.
Én ezt csak megköszönni szeretném. Köszönöm szépen.
Nem látok további hozzászólást? Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, bizottságnak véleményezési jogköre van, egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag elfogadta a testület, ötödik napi rendi pontnál tartunk. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei alapítókiratának módosítására. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr, az előterjesztő nem kívánja ezt kiegészíteni. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, és a bizottságnak véleményezési jogköre van. Kérdezem, van-e hozzászólás? Nem látok ilyet. Egyszerű szavazattöbbségre van szükség. Itt is kérem, szavazzanak. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület, áttérek a hatodik napi rendi pontra, javaslat Menhely Alapítvány támogatási szerződésének módosítására, ismét Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr, az előterjesztő, parancsolj, tiéd a szó.
Köszönöm, csak egy rövid gondolattal szeretném megerősíteni ezt az előterjesztést. A Menhely Alapítvány az első pillanattól kezdve szinte bekapcsolódott a diszpécser rendszerén keresztül a menekültek ellátásába. Ugye ezt elmondtam a múltkori bizottságülésen is, amikor kérdezték, hogy hogyan, mit tett a főváros. A Menhely rendszerén keresztül 900 rövid távú szálláshelyet tudunk működtetni, ami azt jelenti praktikusra, hogy van egy diszpécser telefonszám 0-24 órában hívható, és egyébként hívják is állampolgárok is, más civil szervezetek is, pályaudvarokról is, és hogyha szükséges, akkor az elhelyezést ezen a rendszeren keresztül tudjuk biztosítani a menekültek számára. Egyébként az elmúlt hét során most már inkább azt látjuk, hogy ilyen 60-80%-os terheltséggel működnek ezek a férőhelyek, és sok esetben inkább most már tartós elhelyezésre álltak be, mert hogy akik rövid távra gondolkoztak, azok is itt maradtak Budapesten, megvárják a háború végét. Az előterjesztés azt szolgálja, hogy ezt a munkát, az anyagi fedezetét is tudjuk biztosítani a meglévő keret szerződésen belül. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Kérdezem, van egy kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, bizottságnak véleményezési jogköre van, egyszerű szavazattörbségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm szépen. Átérünk azokra a napirendi pontokra, ahol bizottsági döntésre van szükség. A hetedik napirendi pont javaslat a 2022. évi kulturális keret terhére kiírandó meghívásos pályázat jóváhagyására. Itt is Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Nem tudom, hogy nem kíván hozzászólni. Szintén nem. Kérdezem, van ehhez bárkinek hozzászólása, megjegyzése? Nem látok ilyet. Amint mondottam, bizottsági döntésre van szükség, és egyszerű szavazattöbbségre, kérem szavazzanak. Ezt nem láttam olyan gyorsan. 7 igen és 2 tartózkodással elfogadta a testület. Áttérünk a 8. napirendi pontra, javaslat kulturális intézmények 2021. évi beszámolójának és 2022. évi munkatervének jóváhagyására. Itt is Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Igen, azt látom, hogy az internet itt van, csak kérdeztem, hogy főpolgármester, nem. Viszont vannak meghívott vendégeink, hogyha önök közül bárkinek van kiegészíteni valója, megjegyzése, akkor most ezt megteheti. Parancsolj, igazgató Rotta.
Tisztelt bizottság, a 2021. évi beszámoló és a 22. évi munkaterv, ahogy itt elhangzott, a színházak esetében is döntően befolyásolta a pandémiás helyzet. Elmondható, hogy a könyvtár működőképességét megőrizte, likviditási problémái nem voltak. Ugyanakkor elkészült a Pálffy Néppalotának a rekonstrukciója, átadtuk a Terész körúti 700 négyzetméteres háromszintes könyvtárat, elkészült a Békás-megyeri könyvtár bővítése, felújítása, a zenei gyűjteményt a központi épület 8. szintjén átadtuk, és a Börzsöny utcában szintén lehetőség nyílt a gyerekrészlege való bővítésre. Ezt azért mondom el, mert miközben pandémiába éltünk valamennyien, ezek a feladatok korábban kerültek előkészítésre, de 2021-ben sikeresen befejeztük. Közben elkészült a könyvtárnak a stratégiai terve, amit február 22-i ülésén hagyott jóvá a bizottság, és a 22-es terveink között továbbra is az szerepel, hogy minél több olvasót, minél több könyvtárhasználót tudjunk visszacsábítani, és erre nem csak programokat, hanem szolgáltatásokat is korszerűsítünk. Ha ma megy valaki mondjuk a központi könyvtárba, akkor elég komoly harcot kell folytatni azért, hogy ülőhelyhez jusson. Ez nyilván összefügg a vizsgaidőszakkal. Összességében azt mondhatom, hogy a könyvtár ezt az időszakot, a pandémiás időszakot részben a új szolgáltatásokra, online szolgáltatásokra, részben pedig saját kollégáinknak a képzésére, továbbképzésére használta fel, és azt gondolom, hogy egy eredményesen működő kulturális intézménye van a fővárosnak. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Kérdezem a többi jelenlévő intézmény képviselőjét, parancsolj, csak ide kellene jönni, vagy oda, tehát egy mikrofonhoz, az a lényeg.
Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, Kenyeres István vagyok, Budapest Főváros Levéltár főigazgatója, és én is csak néhány szóval szeretném kiegészíteni a 2021 évi beszámolónkat és 22 évi munkatervünket. Ugye a Covid mindenkit érintett, de azt azért szeretném kiemelni, hogy a levéltárok nagyon speciális helyzetben voltak. Az egyetlen egy közgyűjtemény volt az országban, ami nem zárt be. A jogszabály alapján kötelezően nyitva tartottunk, tehát 2020 novemberétől ugye nyárig, hogyha jól tudom, majd főigazgató úr kijavít, könyvtárok, múzeumok zárva voltak. A levéltárokat nagyon rövid időre zárták be tavaly március közepétől április közepéig. Ez egyébként azt jelentette, hogy bármilyen furcsa, talán azon kevés intézmények közé tartozunk, aminek nőtt a látogató száma ebben az időszakban, és nem csökkent. Ez azzal is magyarázható, hogy aki mondjuk könyvtárba akart volna kutatni, akkor most átcsoportosította a kutatásait a levéltárban. Mi számos olyan elektronikus szolgáltatást is bevezettünk, ami pont a pandémiának volt köszönhető, vagy kicsit halogattuk, akkor most elővettük az elektronikus távkutatásoknak a nagyobb arányú megvalósítását, úgyhogy ezzel magyarázható, hogy több mint 3100 kutatónk volt a tavalyi évben, ezzel az ország legkutatottabb levéltára, a főváros levéltára több, mint az országos levéltára. Az országos levéltára 50%-kal több látogatója van a főváros levéltárának. Ugyanakkor ugye a Covid miatt nagyon sok munkatárs kénytelenek voltunk ugye otthoni munkavégzésre elengedni, de ennek meg az lett az eredménye, hogy nagyon sok feldolgozó munka, amit a munkával elvégezhető volt, az előre haladt. Nyilván, amiben bent volt a benti munkavégzés, kellett volna végezni a benti iratokkal, ott meg nyilván bizonyos dolgokat nem tudtunk elvégezni, ezeket most 22-ben igyekszünk bepótolni, de az így is több mint 1 millió digitális felvételünk készült, és kétszer annyi adatbázis rekordot rögzítettünk, mint amit eredetileg terveztünk, ez a Covidnak volt köszönhető. Amit kiemelnék, néhány ilyen nagyon fontos feladat, egyrészt, hogy a főváros levéltár az nagyon fontos háttér intézménye volt a háborúban megerőszakolt nők projektjének, ugye mi üzemeltetjük a honlapját most is a projektnek, és a előadásokat, amiket nálunk és mi szerveztük, azoknak a tanulmánykötetét is most jelentettük meg, és ugye a kiállítás ez nemrég volt, és szerintem nagyon nagy sikere volt a fővárosnak ez. Ugyanúgy, mint a Heller Ágnes projekt, talán nem mindenki tudja, de a Heller hagyaték a főváros levéltárába került letétként, a család jó voltából, ennek elindult egy nagyon intenzív feldolgozása, volt egy nagy nemzetközi konferenciánk, azt online kellett rendezni, de azt naponta 600-an követték, ami tudományos konferenciánál nagyon-nagyon nagy számnak számít. Most dolgozunk ennek a konferenciának a tanulmánykötetén, ami rövidesen egy-két héten belül fog megjelenni, és amit szeretnék kiemelni, ennek a projektnek olyan hazadéka van, hogy már most többen jelezték az úgynevezett budapesti iskola még élő képviselői, hogy szívesen adnák ugyanúgy a fővárosnak, illetve a levéltárba az ő hagyatékukat, hogy ott legyen, ahol a Heller Ágnes hagyatékát gondozzák, mert látják, hogy ott aktív munka folyik. Amit még érdemes megemlíteni, és főigazgató úrral együtt is mondhatnánk ezt, ugye, hogy kidolgoztuk a Budapest 150 program csomagot, ami legalábbis a könyvtár, múzeum, levéltári együttműködést illeti. Ennek egy meghatározó része a 2023, illetve 24-ben helyesen, 2024-ben megjelentetni kívánt Nagy Budapest monográfia, ez egy kétkötetes munka lesz, aminek elindult most már a munkálat, amit a levéltár szervez, de emellett a Budapest időgépet szeretnénk fejleszteni, és a Ungarikánál is számos fővárosi vonatkozás anyagot közzétenni, ami nagy siker a tavalyi év és részben ebben az év elején, az a főfotónak, talán mindenki ismeri ezt a fotógyűjteményt, ami egyébként a főváros tulajdonában volt, majd sikerült kiprivatizálni, majd nekünk kellett visszavásárolnunk viszonylag kedvező körülmények között, de ez teljes egészében 150 ezer felvétel, ez kín van az interneten. És amit még kiemelnék, még volt két nagy sikerű kiállításunk, az egyik a budai szőlőművelés kapcsán rendeztük meg, ez most is látható, de készítettünk egy hóskiállítást Brüsszelbe, illetve tavaly még Párizsban úgy is találták, hogy nem lehetett megnézni ott is a Covid miatt, de ide már márciusban Brüsszelben bemutatásra került. Azt gondolom ez is, és nagyon nagy, nagyon pozitív híre van, tehát már elkérték Erdélybe, de fog Németországba is menni, azt gondolom ez is viszi a főváros, meg a főváros levéltárnak a hírét Európa szerte. Ezeket szerettem volna röviden kiegészítésként elmondani. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, kérdezem a parancs, hogy ide kell fáradni mindig a mikrofonhoz, valamelyikhez, bármelyikhez.
Jó napot kívánok, Szabó Roland vagyok, az Állatkert operatív igazgatója. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni a 21-es, illetve a 22-es évről. 21-ben mi május 1-én nyitottunk korlátozásokkal, és csak 2 hónappal később lehetett az intézményt úgy látogatni, hogy nem kellett hozzá védettségi igazolvány. Ennek ellenére a látogatószámunk elérte a 700 ezret, ami a 2019-es 960 ezres adathoz képest úgy gondoljuk, hogy egy jó eredmény. A sikereket értünk el, és ez végigjárta a sajtót is, és nagyon örülünk neki, hogy az Európai Állatkertek Szövetségébe tartozó közel 400 európai állatkert közül a fővárosi a 17. helyről a 15-re lépett elő. Ennek az előrelépésnek az egyik fő oka az volt, hogy sokkal több tevékenységet és sokkal szélesebb körben folytattunk az ismeretterjesztés és edukáció terén. 2021-ben több mint 6500 általános iskolás érkezett az intézménybe, 50%-kal több, mint az előző években, akiket a NAT-hoz kapcsolódó oktatási anyaggal egészítettünk ki. Itt meg lehet tapintani egy látszárú növény, nem csak megnézni a könyvben lerajzolva. Ezen kívül a vállalkozási tevékenységet is bővítettük, és a büfőink, ajándékboltjaink eredménye most már látjuk, hogy több mint 87 millió forint adózás előtti eredményt hozott. Még az ezt megelőző időszakban ezek a létesítmények bérleményként üzemeltek, ahol kb. 20 millió forintos bevételt hoztak az intézmény számára. A 2022-es évben bízunk abban, hogy a 1 millió fős látogatószámot meghaladjuk. Azt látjuk, hogy az első három hónapban egy 15%-kal több látogató érkezett az intézménybe, mint ami a 2019-es évben. Úgyhogy úgy gondoljuk, erre van lehetőség, tovább bővítjük az iskolai programjainkat, és nagyon fontos, hogy idén is, mint ahogy tavaly, ez a vakációzó program elindul, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére ingyenes állatkerti tábort biztosítunk. Azt gondolom, hogy jó irányba indultunk el, és bízom benne, hogy a 22-es évben nem fogja semmiféle járvány vagy korlátozás megakadályozni ezt a lendületet. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további hozzászólás?
Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, jó napot kívánok! Farkas Zoltán vagyok, a Bartók Béla Emlékház igazgatója. Nagy elismeréssel és némi irítséggel hallgattam a kollégák beszámolóit, mert a Bartók Emlékház egyáltalán nincs ilyen jó helyzetben, és ennek nem is elsősorban a pandémia az oka. Jelen pillanatban Bartók Béla örököse, a villanyszerelője segítségével a tetőtéri kiállítótér vitrínjeinek a világítását szereli ki, és a világítótesteket távolítja el. Ugye a tavalyi évben a Bartók örökös fölbontotta visszavonta azokat a letéti tárgyakat, amely tulajdonképpen a kiállításunkat jelentette, és ezzel a kiállítás megszűnt. De ezzel nem ért véget ez a viszály, hanem idén egy per keresett eszközével nem maga a jogörökös, mint magánszemély, hanem az ő KFT-je további ingóságokat és belső építészeti elemeket követel vissza. Ez egy tulajdonjogi pernek indult. A főváros jogi főosztályának a perképviseleti osztálya úgy ítélte meg, hogy ez egy nagyon kockázatos lenne perelni ebben az ügyben, ezért a főpolgármester úrtól egy olyan levelet kaptam, hogy ezeket a tárgyakat, ingóságokat, belső építészeti elemeket át kell adni. Ez azt jelenti, hogy a koncerttermünk bizonyos része komoly kifosztásnak esik áldozatul, ami a világítást, a díszítést, a színpadi teret jelenti. Úgyhogy nagyon nagy változás előtt áll a Bartók Emlékház. Most azon vagyunk, hogy 2020 júniusától egy olyan tervet rakjunk össze, ami egyfelől a koncertterem és a ház belső építeti rekonstrukciójára vonatkozik, másfelől pedig egy új Bartók kiállítás létesítésére. Ennek a megcélzott végpontja 2023 ősze lehet, amikor egyébként a Pest-Buda és Új-Buda egyesítésének 150. évfordulóját is ünnepeljük. Ez egy nagyon nagy feladat, jelenleg belső építészekkel tárgyalok, és készül az a javaslatcsomag, ami az ütemezéssel együtt és a finanszírozás különböző lehetőségei együtt tartalmazza mind a háznak a belső építészeti megújulását, mind pedig a kiállítás, egy új kiállítás létrehozását. ezt mindenképpen el kellett mondanom, mert hát a 2022-es terv ezt még nem tartalmazta, mert hát még nem tudtuk ezeket a fejleményeket. Köszönöm szépen.
És köszönöm szépen, Marsi úr.
Jó napot kívánok, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság! A Budapesti Művelődési Központ tevékenységei közül hármat emelnék ki, ami a tavalyi évben volt. Egyrészt egy határon átnyúló Interreg projektet zártunk Párkány városával, ami egy közel 4 éves időszakot ölelt föl. Jelenleg a pénzügyi zárása megtörtént, a szakmai zárása van folyamatban. Ezen kívül a terveink között van mindig a nemzetközi körképnek egy feltérképezése. A visegrádi országoknál végeztünk egy kutatást, amelynek az volt a lényege, hogy a kulturális szakembereknek milyen a pályaképe, valamint a világjárvány hogy hatott az intézményekre. Ennek egy szép kiadványa is megvalósult, egy lépéssel közelebb magyar és angol nyelven, valamint mind a 4 környező ország nyelvére lefordítottuk. A fővárosi önkormányzattól kaptunk egy nemes feladatot, hogy a Város Diplomácia Akadémia képzését akkreditáljuk, és a képzést mi bonyolítsuk le, mint Budapesti Művelődési Központ. Örömmel tájékoztattam a bizottságot, hogy 23 fővel elindult a képzés, és most májusban fog zárulni. Ezen kívül a 2022 évi tervek között a Budapest 150 projektben szintén kaptunk egy szép feladatot, a Budapest drámapályázatnak a lebonyolítását a Budapesti Művelődési Központ fogja végezni, valamint az intézményünk is föl fogja térképezni a Budapest összes kulturális intézményét, és ennek egy szép kiadványt szeretnénk 2023-ban megjelentetni. És zárásként szeretnék elköszönni a bizottságtól, mert a igazgatói mandátumomról én május 1-től lemondok, mert a családommal külföldre fogunk költözni, úgyhogy jelenleg a május 1-től a SMS szerinti helyettesítési rend fog beállni az új igazgató megválasztásáig. Úgyhogy köszönöm szépen a kollégáknak is, bizottságnak is ezt a elmúlt 6 évet, amit itt tölthettem a Budapesti Művelési Központban.
Köszönöm. És köszönjük szépen. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e hozzászólás, kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. A hasonló képviselő. Először megadom főpolgármester helyettes úrnak a szót, és utána képviselő asszonynak.
Ennél csak itt nagyon rövid mondatot, a Bartók emlékház esetében azért szeretném azt aláhúzni, hogy az intézmény működik ettől, mégis a kollégák dolgoznak, hiszen koncertek vannak, tehát aki például megnézi a honlapját az intézménynek, az most is tud jegyet vásárolni az ott lévő programokra, tehát ettől még az élet nem állt, meg megpróbáljuk meg oldani. Egyébként az örökösök nem csak velünk kerültek sajnos konfliktusban, hanem láthatólag a állami szervekkel is. És ott is elvitték az örökség egy részét. És egy másik mondat pedig, hogy köszönjük szépen mi is, nem csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, BMK vezetőjének a munkáját, és sok sikert kívánunk a magánéletben, a továbbiakban is. Köszönöm szépen.
Hasonló képviselő asszony.
Csak pont ezt szerettem volna megkérdezni, mert ez már nem először, meg nem is másodszor, szerintem ilyen fél évenként visszatérő téma Bartók emlékeznek az esete, hogy oké, hogy most átalakítja, és a múltkor döntöttünk erről, de ezt döntöttük, hogy ez volt a döntésnek az oka, mert én erre így nem emlékszem ebbe a formába, hogy lényegében meghatároztuk volna azt az irányt, hogy akkor mit kezdjenek a későbbiekben magukkal, és hogy a megfelelő költségvetési forrást azt biztosítottuk volna erre. Vagy ez megtörtént? Tehát értem, hogy működik a Bartók emlékhez, na de hogyha itt vissza kell adni mindent, amit visszaköveteltek az örökösök, és nyilván úgy van, ahogy itt elhangzott, és ott van egy szétvert, vagy félig szétvert épület, és akkor az egy komolyabb felújítás, ahogy így elhangzott. Tehát ugye erre a megfelelő keret az biztosított?
Ő Ugye most próbáljuk összerakni azt, hogy mi a jövőképe ennek az intézménynek, és nyilván, hogyha ez szükséges forrást találnak, megnézzük, hogy hogyan lehet ezt teremteni, még nem volt ilyen döntés. Tehát szerintem a múltkori közgyűlésen csak egy kérdés volt az emlékház jövőjére vonatkozóan, és hát, hogy valaki feltett egy kérdést, az emlékszem, hogy... De az engedélyokiratok voltak azok, ezek áthúzódó engedélyokiratok voltak, amik a tavalyi, az előző közgyűlésen napirenden szerepeltek. Ugye most is elhangzott, hogy most van a kitalálása a jövőképnek, és hogyha ez megvan, akkor tudunk hozzá forrás rendelni, hogyha szükséges. És csak azt akartam érezni, ettől függetlenül az intézmény működik, tehát az ott lévő kollégák azok ugyanúgy dolgoznak, mint ahogy korábban is tették.
Köszönöm szépen, képviselőasszony.
Csak akkor egy rövid kérdés, ugye most elfogadjuk a szakmai tervet, ebbe az előterjesztésbe az is benne van. Most mondja, hogy készülnek 2023-ra, ezért kérdeztem, hogy akkor most már úgy tud-e készülni, hogy ahhoz megvan a költségvetési forrása ehhez a szakmai tervhez.
Erre az évre biztosított a költségvetési forrása, és nyilván, hogy lerakja az intézmény, hogy olyan tud továbbfejleszteni, azért azt gondolom, nem ma borítja fel teljesen a költségvetését. És egy nyilván egy olyan verzió lesz lerakva, ami belefér a költségvetési keretekbe. Egyedül az intézmény tud ezen a pályán működni, és a munkaterv ennek a fedezetét megteremti.
Köszönöm szépen, Simon Fi képviselőasszony.
Köszönöm szépen, én csak azt szeretném kérdezni, hogy a tartalmi rész ürül ki, ahogy gyakorlatilag szemlélteti az ön mondatait, és ez elég tragikus. Mi az a előtervezett koncepció, amivel ezt pótolni lehet? Ez az elsődleges kérdésem. Köszönöm szépen.
Igazgató úr.
Tehát két tevékenysége van, két lába van az intézménynek, az egyik a koncerttevékenység, sőt ez a alapítókirat szerinti alaptevékenységünk, és másodlagos a múzeumi emlékházi tevékenység, épp azért, mert ez teljes egészében egy magánkézben lévő gyűjtemény volt. Most a múzeumi tevékenység már tavaly kapott egy súlyos sebet ugye a gyűjtemény elvitelével, és már tavaly elkezdtünk gondolkozni egy új kiállítási koncepción. Most annyiból súlyosbodott a helyzet, hogy ez a bizonyos tárgyak, ingóságok visszavétele a koncerttermet is érinti, ami valóban egy rekonstrukciót kell, hogy magába foglaljon. A koncepciónak számos eleme elkészült már, ez egy interaktív, eredeti tárgyakat is tartalmazó, de nem elsősorban lakásmúzeum, nem 100%-osan az eredeti tárgyakra épülő gyűjtemény lenne. Itt a szakmai előkészítés valójában már tavaly ősztől elindult, itt részben a Zenetudományintézet Bartók Arjúvának munkatársaival, népzenészekkel működünk együtt. Most annyiból változott a helyzet, hogy a belső építészet és a kiállítás rendezés is komolyabb szerepet kell, hogy kapjon, mint hogy a tér is kissé átalakul. Nem tudom, itt maradok a helyemben, de nem tudom, hogy ez kielégítő ez a válasz. Hát nagyon sajnálatos, ez kétségtelen.
Képviselőasszony? Hasonló képviselőasszony? Csak úgy láttam, mint hogyha szólt volna, hogy mégis akar
valami. Én nem magamban
hogy nem. Jó, akkor bocsánat, nem akartam a magánbeszélgetését saját magával, mert akadályom. Köszönöm szépen, kérdezem, van-e még további hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet.
De.
Még egyszer elnézését kérem, képviselő azt, hogy parancsoljon.
Gyakorlatilag a kiállítási része ugye szerzőjogot nem sértően, és a követőjogot sem sértően, de gyakorlatilag mégis figyelmébe ajánlom, hogy a zenei résszel kapcsolható lehet egy vizuális megjelenítés, és ezt feltétlenül vegyék figyelembe, hogy maga a háznak a koncepciója megmaradjon. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm szépen! Igazgató úr kíván még valamit mondani ezek a
kérdésekre? De megmaradhat.
További hozzászólás?
videóinstallációkkal.
Képviselő azt, hogy még egyszer hozzá akar szólni, vagy csak nem?
Jaj, nem.
Köszönöm szépen. Ebben az ügyben is döntési jogköre van a bizottságnak. Egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag két tartózkodással fogadt el a testület. Áttérek a 9. napi rendi pontra. Javaslat egyetértési gyakorlására Budapest főváros levéltára általános főigazgató helyettesének megbízásához Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Nincsen. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés, kiegészítés? Nem látok ilyet. Döntési jogköre van a bizottságnak, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület, 10. napirendi pontnál tartunk. Javaslat tulajdonosi vélemény kiadására egyes szakképzőintézményeket érintő átszervezésekkel kapcsolatban Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérdezem, van-e, nem látok további kiegészítést. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés. Nem látok ilyet. Bizottsági döntésről van szó, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület, 11. napi rendi pontra térek át. Javaslat tulajdonosi vélemény kiadására a Közép-budai Tankerületi Központ által fenntartott Palotás Gábor általános iskola nevének megváltoztatásával kapcsolatban Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérdezem, van-e hozzá kiegészítés? Nincs. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, van-e kérdés, megjegyzés? Nem látok ilyet, ismét bizottsági döntésre van szükség, egyszerű szavazat többség, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület, 12. napi rendi pontnál tartunk. Javaslat a Budapesti Torna Szövetség 2021. évi támogatási megállapodásának módosítására, Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérdezem, van-e bármi kiegészítés? Nincs. Kérdezem a tisztelt testületet, van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Itt is bizottsági döntésről van szó, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület, köszönöm szépen. A 13. napi rendi pont javaslat a 2022. évi futóesemények naptártervének módosítására a KNTH futóest dátuma vonatkozásában Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony terjesztette elő. Itt sem látok kiegészítést, kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. Nem látok ilyet, bizottsági döntésről van szó, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Látom, hogy mi történt, de... Itt van. Jó, hát akkor tekintjük úgy, hogy egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. 14. napi rendi pontnál tartunk. Javaslat a Budapesti Sportági Szakszövetségek és Sportszövetségek versenyrendszerének működésének és működtetésének támogatásáról szóló 2022. évi M-jelű pályázat kedvezményeinek támogatására Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Nem látom, hogy lenne további kiegészítés. Hozzászólás természetesen most lehetséges, és itt a elnök asszony a szó.
Bocsánat, köszönöm szépen. Én csak kérdezni szeretném, bár az előterjesztő nincs itt, de akár főpolgármester helyettes úr, vagy jó. Ezt a 75 milliós átcsoportosítást szeretném megkérdezni, hogy ez mennyiben felel meg annak, ugye, mert eredetileg a sport támogatások döntő többsége arról szólt, hogy a szabadidő, ifjúsági sportot támogatnánk, itt pedig ugye a szakszövetségek közötti átcsoportosításról van szó, ha jól látom. Ezt szeretném akkor megkérdezni, az mennyiben felel meg ezeknek az elképzeléseknek.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó.
Ez a pályázat, ez nem új keletű, tavaly is már volt ilyen. És itt valójában a budapesti szakszövetségek, ezek nem a versenysportot működtetik, hanem az amatőr tömegsportokat. És ezek pici összegű támogatások, enélkül ezek a szakszövetségek nem működnének egyáltalán, semmilyen versenyeket nem tudnának rendezni. Én azt gondolom, hogy annak az eredeti tervünknek, vagy vállásunknak, hogy nem a versenysportban, hanem a tömegsportban, a tömegsportban tesszük a pénzt, ennek ez megfelel.
Köszönöm szépen. Alelnök asszony.
Ne haragudjon, főpolgármester helyettes úr, az a helyzet, hogy pár éve én is foglalkozom azért ezekkel a... Ja, bocsánat. Pár éve én is foglalkozom, mert ezek a sport, a szakszövetségek azok konkrétan a verseny, budapesti versenysport szövetségeknek, a szövetség az országosoknak a budapesti leszármazottai. És természetesen régi dolog az, hogy igyekeztünk őket támogatni, amennyiben erre volt forrás, amikor még ennél sokkal több forrás volt. Én most úgy gondolom, hogy miután jóval kevesebb pénz fölött rendelkezik a főváros, akkor ezeknek a szakszövetségeknek a támogatása helyett kellene inkább a amatőr és ifjúsági sport támogatására többet fordítani. Ezek a szövetségek egyébként a versenysportra, versenysportról szólnak.
Köszönöm szépen, parancsoljon.
Tisztelettel üdvözlök mindenkit, én Hentzs Zsanna vagyok, a sportosztálynak a vezetője, és igazából ezek a szövetségek nem csak versenysportot látnak el, hanem a szabadidősport és az amatőr versenyzés is náluk valósul meg. Itt a szabadidősport szövetségtől kezdődően egészen a diák sportszövetségig minden szövetséget magába foglal ez a pályázat, és egyébként ezeknek a szövetségeknek a fő profilja pontosan a diák és ifjúsági sportnak a segítése. Az ilyen jellegű versenysport nem az élsport szintjét éri el, hanem az amatőr sportásnak a rendszerességét mutatja. Ugye ez teljes mértékben megfelel azoknak az irányelveknek, hogy a tömegsport, illetve az ifjúsági és a szabadidős sport támogatását vettük előtérbe.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás. Nem látok ilyet, itt is bizottsági döntésről van szó, és egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Nyolc igennel elfogadta a testület. Áttérek a 15. napi rendi pontra, tájékoztató a Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria 2020 évi szakmai beszámolójáról és 2022. évi szakmai munkatervéről. Gyérémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérdezem, van-e kiegészítés? Nincsen. Kérdezem, van-e hozzászólás? Nem látok ilyet. Bizottságnak tudomásvételi jogköre van, és ezért egyszerű szavazat többségre van szüksége. Kérem, szavazzanak. A papíron rajta van, hogy szavazni kell. Igen, de a papíron itt van, hogy de jó, ezt majd megvitatjuk utána. Akkor ez érvénytelen ez a szavazás, mert nem kellett szavazni, csak tudomásul vételről van szó. Noha én, aki papíronból élek, azt olvasom, hogy szavazni kellett. Áttérünk a zártülésre. Itt szeretnék kérni egy körülbelül egy vagy két perces technikai szünetet, mert hogy át kell állítani a rendszert valami másra. Úgyhogy két perc szünetet rendelek el, és utána folytatjuk zártüléssel.